prémium kategória a megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert.
Köszöntöm a hallgatókat! Műsorunk első részében az ingatlanpiacra látogatunk. Mennyire felfokozottak a várakozások a hazai ingatlanpiacon? A költözés előtt állóknak milyen szempontokat érdemes mérlegelniük ebben a piaci környezetben? És mire lehet számítani a bérleti díjak tekintetében? Többek között erről fogunk beszélgetni az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjével. Műsorunk második részében pedig alapkezelői szemmel nézzük meg, hogy milyen esélyek vannak arra, hogy tovább tartson az optimizmus a tőkepiacokon. Túlfűtöttek-e az iránymutató amerikai részvényindexeknek bizonyos szegmensei? És milyen lehetőségeket tartogat még a régió, hiszen a hazai Bux Index világviszonylatban is a kiemelkedő teljesítményt nyújtó piacok közé tartozott az elmúlt években. Tartsanak velünk! Emelkedő árak és olyan fontos intézkedések, mint az otthonstart jellemezte a tavalyi évet a budapesti, illetve az országos ingatlanpiacon is. Itt van a vonalban Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Szervusz!
Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat is!
Hogy láttátok a tavalyi év második felét, és mi várhat ránk 2026-ban? Milyen tendenciákat láttok?
Egyszerre lehet válaszként közhelyeket pufogtatni, és rácsodálkozni arra, hogy mennyire érdekes pályán futott be az előző év az ingatlanpiacon. Az valószínűleg senkinek sem jelent újdonságot, hogy a otthonstart program mennyire dominánsan. Szóval jó értelmében rányomta a bélyegét az ingatlanpiacra. Ugye a 2025-ös év az abból a szempontból is különleges volt, hogy emberemlékezet óta nem történt olyan, hogy két ilyen intenzív keresleti hullám is végig söpört volna az ingatlanpiacon. Évelején az állampapírból kiszáró ingatlanbefektetők, szeptembertől kezdve pedig az otthonstartós első lakásvásárlók voltak azok, akik rohamoztak az ingatlanpiac kereseti oldalán, és ennek most 2026. januárjában is van hatása, vagy fontos szem előtt tartanunk ezeket az eseményeket, mert mindig, hogyha év per év alapján viszonyítjuk a lakáspiac kereseti, vagy kínálati, vagy tranzakcionális teljesítményét, akkor most igen magas létszel találkozhatunk, amit 2025. januárjában már föltett az ingatlanpiac. Például gondolok itt a kereslet mértékére, mert nagyképp az mindenkinek világos, hogy az szeptemberben induló és július-augusztusban erőgyűjtő kereseti hullám ez október közepére vége felé lelassult, lecsengett mondhatni, és ez a lakásdrágulás tempóját is megfogta az év végére. Olyan szinten, hogy Budapesten decemberben már 0,7%-os lakásár csökkenés mutatott havi alapon az ingatlan.com lakásárindexe, és így érkeztünk meg 2026-ra, és most azt látjuk, hogy az év az kicsit álmosan indult, ami tulajdonképpen illeszkedne az előző év végén kirajzolódott trendben, miszerint elfogyott a lendület a lakáspiac kereseti oldalán, a kínálati oldal folyamatosan bővült, az árak növekedése meglassult, de hogyha egy picit megpiszkáljuk ezeket a nagy számokat, ami azt mutatják egyébként, hogy januárban a kereslet éves összevetésben a használt lakások piacán 1. és 19-e között jelentősen elmaradt a 2025-ös év azonos időszakától, de ha figyelembe veszük azt, hogy az előző év végén volt egy kéthetes szünet, mert hagyományosan mindig azt látjuk, hogy már december 27-28-án jelentős keresetlenekedést szoktunk látni, de ez 2025-ben elmaradt. És olyannyira, hogy ez egészen január 4-ig tartott ez a leállás, szóval, hogyha ezt is figyelembe veszük, akkor január 5-e és 19-e között látunk egy 20%-os lemaradást a használt lakások iránti érdeklődések számában. Az új építésűeknél viszont 3 éves csúcsot látunk, tehát nem csak, hogy a tavalyi év azonos időszakának teljesítményét mondta felül a 2026-os január eddig eltelt része, hanem 2024-ben és 2023-as évben mért keresetet is felülmúlta.
Mit lehet elmondani a kínálati oldalról, hogy alakulnak az ingatlan hirdetések?
A kínálati oldalon ott is egy nagyon érdekes kettősséget látunk, mert ha a kínálat teljes egészét nézzük, tehát az ingatlan közvetítők, meg az ingatlan tulajdonosok által feladott hirdetések számának az alakulását, akkor ott is mondhatjuk azt, hogy kisebb eladási kedvel indult az év. Viszont hogyha figyelembe vesszük azt, hogy az ingatlan közvetítők a kínálatokban lévő piacképes ingatlanok közül szinte mindent eladtak, az előző kereseti hullámban már 2025 végéig, amit piacon el lehetett adni. Ez kicsit meg is magyarázza, hogy miért a tulajdonosok voltak aktívabbak, akik január első három hetében több mint 4600 eladó lakást és házat hirdettek meg eladásra, és ez 5 éves rekordot döntött, tehát ilyen nagy eladási kedve, vagy ennél nagyobb eladási kedve csak a 2020-as év indult meg. És ez az egész kép, ami most így kirajzolódik előttünk, 2026 elején, az év végi várakozásokat erősíti meg, hogy egy dolog, hogy miből áll a kínálat jelenleg, egy dolog, hogy lehet, és nagyon sokak számára elérhető a kamattámogatott hitel, főleg a 3%-os otthonstart hitel, na de elkezdtek mozdulni a beruházók is. Az új építési ingatlanokra is lehetőséget kínál a 3%-os hitel, és a beruházók reagálnak erre, és egyre többen akarják learatni ennek a kereseti hullámnak a gyümölcseit, és 10 000 számra érkeztek bejelentések, mind a beruházók, mind pedig a kormányzati kiemelő rendeletek formájában, az idejében megmutatkozó potenciális lakáskínálat esetében. És ez azért érdekes, mert hogyha figyelembe vesszük azt, hogy Budapesten jelenleg van néhány olyan kerület, például a 15., a 9. kerület, ahol már vannak olyan újépítési projektek, ahol lehet újépítési lakást venni a környéken elérhető használt panellakások áraiért. Ez kiterjedhet egyébként 13. és a 14. kerületre is, tehát gyakorlatilag általánosságban az lesz igaz, hogy összeérnek az új és a használt lakás ára, és ez szerintem el fogja tolni a kereset az újépítési ingatlanok irányába, és ez azt az eladási kedvet is erősíti, hogy aki meg tovább szeretne költözni, és szebb, jobb vagy korszerűbb ingatlanra cserélni az aktuális otthonát, az is most érdekelt lesz abban, hogy a tovább költözése úgy finanszírozza, hogy a meglévő otthonát eladja, és az abból befolyó pénzt forgatja be a következő otthonába. Ez egy nagyon érdekes kettősség lesz, mert ez egyszerre hozhat forgalomnövekedést a lakáspiacon, viszont a kínálat bővülése miatt pedig ez a lakásárak növekedését mérsékelheti, sőt itt ugye itt Budapesten elég kemény objektív korlátokba is ütköznek a lakásárak, a 3%-os hitel egyik feltétele ugyanis, hogy mind a használt, mind pedig az új lakáspiacon a megvásárolni ingatlan négyzetméter ára nem haladhatja meg a 1,5 millió forintot.
Részben emiatt is kérdezem, hogy Budapest vidék viszonylatában hozott-e átrendeződést az otthonstart, illetve az ahhoz kapcsolódó szabályok?
Érdekes kérdés, abból a szempontból, hogy az otthonstart program az nagyjából azt a mintázatot követi az igények szempontjából, amilyen a lakosság eloszlása is az ország különböző pontján. Jellemző az, hogy nagyobb számban jelentkezők inkább a nagyvárosokban, tehát a népesebb településeken jelentkeznek. Ennek ugye két oka is van. Egyrészt a legkisebb településeken a bankok nem szívesen finanszíroznak ugyanolyan feltételekkel, mint a likvidebb lokációnak számító nagyobb városokban. Ez alatt azt értem, hogy lehet, hogy a kisebb településeken nagyobb önrészt várnak el a bankok. Persze egyébként ez lehet, hogy összegszerűen nem is jelent akkora különbséget, mert a kisebb településeken jóval alacsonyabbak az ingatlanárak. Másrészt pedig az első lakásvásárlók, bár mindenhol jelen vannak, a legkisebb településeken és a nagyobb városokban is, de azért a tapasztalatok azt mutatják, hogy például Budapesten, például Győrben, például Debrecenben, ahol az ingatlanárak már szinte a budapesti külső követek árszintjét is lehagyja, ott jelent igazán nagy kihívást első lakásvásárlóként saját ingatlanhoz jutni, és ott jelenti a legnagyobb hozzáadott értéket a piacinál fele akkora kamatszint, és az, hogy az önrész mértékesen kell, hogy nagyobb legyen 10%-nál, hogyha valaki olyan klasszikus első lakásvásárlóként fut neki a hiteligénylésnek, hogy nincs a nevén 49,999%-nál nagyobb tulajdonban lakó ingatlan. És ebből adódóan szerintem a 2026-os évben inkább ezekben a lokációkban lesz nagyobb a pezsgés, tehát Budapest abszolút a nyertesek közé tartozhat, de az olyan nagyvárosok is, amik az elmúlt években meglehetősen megnövekedett ingatlanárakkal találkozhatnak. Ez egyébként azt jelenti, hogy a számok nyelvére is lefordítsuk ezt, hogy például, hogy a használt lakások négyzetméter árait vesszük alapul, akkor Budapesten ez már egészen közel van a 1,5 millió forintos négyzetméter árhoz, annál persze nem magasabban, és van 4 olyan város, tehát Székesfehérvár, Győr, Debrecen és Szeged is olyan városnak számít, ahol az átlagos négyzetméter már meghaladja 900 ezer forintot, ebbe a kategóriába tartozik.
Nézzük meg az ingatlanpiac egy másik szegmensét, az albérlet piacot. Itt milyen változásokról tudsz beszámolni, mire kell számítaniuk azoknak, akik lakást szeretnének kiadni, vagy éppen ellenkezőnek bérbe venni?
Ez azért szinte izgalmas, mert minden összefügg mindennel az ingatlanpiacon, és mindaz a szép és jó és élénkülő tendencia, amit a lakáspiac adásvételi oldalán elmondtunk, ez ugyanúgy igaz az albérlet piacra, csak éppen negatív előjellel. Az állampapírból kiszálló befektetők már ostromolták a lakáspiac keresleti oldalát, és ugye mivel nem tudtak például Airbnb formában hasznosítani ingatlanokat, számukra az egyetlen olyan hasznosítható forma volt az érték növekedésen túl, amiből még pénzt tudtak csinálni, ez a hosszú távú bérbeadás. Tehát azt láttuk, hogy 2025 első felében elindult egy nagyon komoly kínálatbővülés az albérlet piacon, ami mondhatni, hogy business as usual, tehát hogy nincsen nagy különbség az előző évek tendenciájához képest, mert ott is az év során látható egyfajta erősödés, aminek a csúcspontja mindig a július végi felvételi ponthatárok kihirdetésekor van. De ez mindig élénkülést hoz, mind a bérbeadások, mind pedig a kínálat növekedése terén. Na most ebbe a levesbe kötött bele, idézőjelben mondom, az otthonstart, így pestiesen szólva, mert július legelején jött a bejelentés, vagyis aki eleve hosszú távra tervezett egy adott egyetemvárosba költözni, ott már föltette magának a kérdést, hogy melyik éri meg jobban. Korábban ez teljesen egyértelmű volt, hogy a vásárlás, vagy a bérlés helyett, főleg azokban a városokban, hogy nagyon megugrottak az ingatlanárak, a bérlés az egy ilyen 3-4 éves időtávig sokkal jobban megérte, főleg a Budapesten kívüli egyetemvárosok esetében. Viszont most már a legtöbb nagyvárosban, és itt már a közepes méretű egyetemvárosokat is ide soroljuk, azzal találkozhattak a diákok, hogy az otthonstart programban elérhető hiteltörlesztője jóformán alacsonyabb volt, mint ugyanannak az ingatlannak az adott városban elérhető bérleti díja. És ez nagyon sok bérlőt abba az irányba csábított, hogy inkább vásároljon a bérlés helyett, és most még csak azokról beszéltünk, hogy újonnan léptek volna be az ingatlanpiac albérleti szegmensének a keresleti oldalára. A gyakorlatban pedig rengeteg olyan bérlő volt, aki korábban attól szenvedett, hogy a magas önrészhányad miatt nem tudott elindulni az első lakás vásárlásának megszerzésének irányába, és a magas bérleti díjak miatt még nem tudott erre hathatósan félretenni. Viszont a 10%-os önrész mértéke nagyon sokakat tudott kimozgatni már a meglévő albérletükből is, amit tovább növelte a kínálatot.
Mindebből, amit elmondtál eddig, mi következik az albérleti díjak tekintetében? Milyen várakozásaitok vannak ezzel kapcsolatban?
Szeptembertől kezdve 4 hónapon keresztül csökkentek a bérleti díjak. Ez alatt az időszak alatt 2-3%-kal. És utoljára ilyet a koronavírus járvány kellős közepén láttunk. Azért mondom mindezt el, hogy éreztessem ennek a jelentőségét, hogy ezek milyen korszakos változások voltak. Bizonyos bérlők kivonultak az albérletpiacról, és ezek pont azok a bérlők voltak, akiket az otthonstart program elszitkázott az albérletpiacról, akiknek a legtöbb bérbeadó szívesen adta bérbe a lakását. Na most ez az egész felbojdult, és jelentős bérleti díjcsökkenés indult el, szerte az országban és Budapesten is, és ez körülbelül decemberig tartott, akkor ugyanis már 1%-kal ismét emelkedésnek indultak az albérletárak, és az, amit nem tudunk még, és nem látjuk pontosan, hogy mi lesz a lakáspiac jövője, az albérletpiac szemüvegén keresztül nézve, mert hogy ez a decemberi 1%-os korrekció, ami országosan 1%, Budapesten 0,6% volt a ksaingatlan.com lakbérindexe alapján. Ez vajon már egy trendforduló-e, vagy csak egy korrekció? Arra lehet számítani, hogy drasztikusan már nem fognak csökkenni a bérleti díjak, még pedig azért nem, mert itt nagyon erős erőhatások feszülnek egymásnak. Mégpedig az egyik az az, hogy valóban az otthonstart program kiszivattyúzza a kereset az albérletpiacról, ez csökkenti a bérleti díjakat. Na de a bérleti díj csökkenés miatt a kereslet, a piacon maradt kereslet már extra és olcsó kínálatot felszívta a piacról, tehát mondhatjuk úgy, hogy a legjobb kiadó lakások már alacsonyabb árszinten is elkeltek. Egyfelől, másfelől pedig 2026. januárjától A munkáltatók általában beépítik a magasabb fizetéseket, és a tervezett fizetésemeléseket a bérekbe. A bérek növekedésén keresztül pedig gondolhatják azt a bérbeadók, amit az előző években sikerrel alkalmaztak, hogy magasabb fizetésből és magasabb jövedelmi szintből drágább bérleti díjakat is lehet finanszírozni. Ez pedig inkább a bérleti díjak emelkedésének irányába hathat, és azért azt látjuk, mind a lakáspiac adásvételi oldalán, mind pedig az albérletárak tekintetében, hogy a jövedelmeknek itt meghatározó szerepük van a bérleti díjak, illetve a lakásárak változásában. És ez nagyjából előre is vetíti azt, hogy milyen mértékben növekedhetnek az albérletárak. Gyakorlatilag ez az infláció és a reálbérnövekedés mértékével mozoghat együtt. Tehát gyakorlatilag az, amit a korábbi években láttunk, 2023-ban, 2024-ben és 2025 elején is, hogy egy nominálisan 9-10-11%-os éves árnövekedés volt az albérletpiacon, ez valószínűleg véget ér, és már most is ilyen 5,6-5,7%-os már az éves drágulás tempója, és ez szerintem 2026-ban is megmarad, és hogyha ez így marad, akkor ez egy kiszámítható pályát jelent mind a bérlőknek, mind pedig a bérbeadóknak is, és nagyjából megérkezünk oda, hogy egy stabil infláció plusz valamilyen reál bérleti díjjövedelem szintjén túl már nem lehet jelentős albérletárnövekedésre számítani. Ebben még egyetlen egy dolog kavarhat bele, mégpedig az, hogy lesz utánpótlás a kiadó lakások piacán. Mert hogy ez egy folyamatosan mozgásban lévő piac, hogyha valaki megköti a szerződést, sokszor lehet, hogy évekig nem is nyúlnak hozzá a felek, hogyha kialakul a jó kémia a bérlő és a bérbeadó között. És az a nagy kérdés, hogy lesz-e vajon a kiadó lakásoknak utánpótlása. Mert azért, amit az elmúlt években láttunk, az egy drasztikus hozamcsökkenés a bérleti díjak szempontjából. Tehát, hogyha egy megvásárolható lakás vásárlási négyzetméter árára vetítjük a bérbeadásból származó nominális hozamokat, hát akkor azt lehet mondani, hogy például Budapesten ilyen 3-3,5%-os bruttó hozammal lehet egy lakás bérbeadni, azért mondjuk úgy, hogy nem túl nagy biznisz, finoman fogalmazva. Na de erre jogosan mondták azt, akik befektetést tettek, hogy na jó, hát de amíg 20-25%-kal emelkednek az ingatlan árak, mégiscsak az jelenti a fő nyereséget egy ilyen befektetésnél, és a bérleti díjból származó plusz 1-2% az már csak haba tortán, hogyha a hozamokat vizsgáljuk. Na de most a eladó ingatlanok árnövekedése is lassú, tehát ezt a fajta értéknövekedési pályát sem nagyon látjuk 2026-ra, és valószínűleg, hogy ha mi nem látjuk, akkor a befektetők még annyira sem. Tehát nagy kérdés, hogy ha lesznek ingatlan befektetők 2020-ban a piacon, akkor ők vajon milyen típusú lakásokat fognak venni, és milyen céllal?
Adódik akkor a kérdés, amit meg is fogalmaztál. Aki esetleg lakásvásárláson töri a fejét a jelenlegi környezetben, annak milyen irányba érdemes nézelődnie?
Én nekem van egy tippem, tehát hogyha itt most a Trend FM hallgatói azon törik a fejüket, hogy ez jó lenne azért mégiscsak ingatlanba fektetni, de hova fektessem a pénzem? Hát itt adják magukat az újépítésű lakások, ráadásul az otthonstart kompatibilis újépítésű lakások, mert ezeknek a négyzetméter árai 3-4-500 000 forinttal is alacsonyabbak lehetnek ahhoz az új lakás árszinthez képest, amit eddig megszoktunk, főleg Budapesten. És ez azért érdekes, mert hiába otthonstart kompatibilis egy lakás, ezt nem feltétlenül otthonstartos vezőnek kell megvenni, és azért kellően nagy a kínálat is. Tehát Budapesten is legalább 10-15 000 ilyen újépítésű ingatlan épül majd, és ez mind bérbeadás, mind pedig értéknövekedés szempontjából sokkal nagyobb potenciált hordoz magában, mint hogyha valaki venne 1,5 milliós négyzetméter áron egy használt lakást, lehet, hogy jobb helyen, de ez már az értéknövekedés potenciája és a bérbeadásból származó hozam potenciál is jóval kisebb. Tehát itt akkor fel kell tenni a kérdés, hogy tulajdonképpen ki is az a befektető, aki most ezen gondolkodik, mert hogyha az a célja, hogy később mondjuk a családból valaki beköltözik ebbe az ingatlanba, tehát valaki mondjuk a gyermeke javára venne ingatlant és addig bérbeadná, most valószínűleg ez a tranzakció úgyis megtörténik, mert végső soron a lakás használati értékét, a későbbi használati értékét vásárolja meg most valaki, ami valószínűleg egy jó befektetés, független attól, hogy hol és mit vásárol az ember. De hogyha valaki csak pénzügyi befektetőként tekint a lakáspiaci lehetőségekre, na ott már sokkal jobban föl kell kötni a gatyát.
Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál, és megosztottad velünk ezeket az izgalmas trendeket. Balog László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
Köszönöm szépen.
Ez még mindig a prémium kategória.
Vajon milyen év vár ránk tőkepiaci szempontból? Itt van a stúdióban Pekár Dávid, a Hold alapkezelő senior portfólió menedzsere. Üdvözöllek, szervusz!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat is!
Mi várhat ránk 2026-ban? Mennyire lehet ez egy könnyű vagy akár nehezebb év tőkepiaci szempontból?
2025 azért egy zajos év volt, de volt azért egy támogató fiskális és egyre inkább támogató monetáris politika a világban, és ez sokat segített ahhoz, hogy mind a tőkepiaci teljesítmények jó legyenek, mint egyébként a reálgazdaság is jól alakuljon. Fennmaradt az amerikai fogyasztás, és Európában is elindult egy kicsit más típusú gondolkodás, mint ami a korábbi éveket jellemezte, tehát kicsit megtört a német fiskális szigor is, ők is elkezdenek költekezni. Ugye ezek a hatásai inkább az idei évre tolódnak, de a szentimentnek mindenképpen jót tett 25-ben is. Ezekből a faktorokból van sok támogató 26-ra vonatkozóan is, viszont nyilván a tőkepiacok jó teljesítménye az mindig picit a kockázati prémiumnak a beszűkülését jelenti, tehát valójában az, hogyha egy részvénypiac árazottsága magas, egy hitelkockázati felár az kicsi, akkor a befektetőnek a kockázathozam aránya az nem olyan jó már, tehát hogy inkább ez egy picit a 26-ra vonatkozóan egy változás. De talán amit érdemes kiemelni az az, hogy a nagyobb faktorok közül ugye, ami talán leuralja a közgondolkodást, az az AI beruházások, illetve az, hogy hogy néz ki az amerikai munkaerőpiac, és hogy mekkora divergencia van talán a kettő között, tehát elindult egy munkanélküliség növekedés az Egyesült Államokba, de egyébként a fogyasztás az még viszonylag rendben van. Viszont ennek is, hogyha az ember a mélyére néz, akkor azért látszik az, hogy a megtakarítási ráták csökkentek az Egyesült Államokban, tehát többet fogyaszt, jobban a fogyasztás, mint a reálbérek, és ez nem egy fenntartható folyamat hosszú távon. Illetve nagy kérdőjelek vannak azzal kapcsolatban is 26-ra vonatkozóan, még valószínűleg nagy lesz az AI kapcsolat beruházás, de ugye valahol a következő években látni kell azt, hogy milyennek az outputja, tehát milyen termelékenység növekedést tud elhozni, és egyébként milyen ennek a megtérülése. És mivel ez egy klasszikus technológiai forradalom, én azt gondolom, hogy általában a technológiai forradalmak azok szükségszerűen túlberuházáshoz kell, hogy jussanak el. Az árazások is ilyenkor azért optimistábbak, mert nincs visszatekintő historikus adatsor, amire hagyatkozni lehet, hanem bele lehet látni egy AI-ba szinte bármit profitabilitás szintjén, illetve borzasztóan érződik a nagy tech cégeken is, hogy ők azért az elmúlt 10-15 évnek nagy nyertesei voltak, és ez nagyban összefüggött azzal, hogy okosan menedzselt vállalatok voltak ezek, akik mindig a megtermelt cashflow-ból hoztak létre új üzletágakat, de sose vállaltak igazán nagy kockázatokat, tehát nem az óriási akvizícióknak voltak a hívei, hanem az organikus növekedésnek, nem volt ezekben a cégekben sok hitel, és ki tudták használni azt, hogy nagyon jelentős az úgynevezett network hatás az ő működésükben sokszor, tehát például egy Metánál nyilván mindenki oda az a közösségi média platformhoz húz, ahol sokan vannak, és ez egy mérethatékony működést tudott neki kialakítani, és ebben egy nagy kérdőjel, hogy egy gyakorlatilag üzleti modellváltás felé mennek el, ahol már a hitel is elkezd bekúszni a működésükbe, sokkal tőkeintenzívebb ez az iparág, nincs meg az a mérethatékonysága valószínűleg, mint a korábbi működésnek, és van egy egzisztenciális harc a tech cégek között, ugye, hogy ki az, aki először az AGI felé eljut, vagy legalábbis valami nagyon profi AI alkalmazás felé, és emiatt picit megváltozott ez a kalkulált kockázatvállaló jellegük, sokkal inkább egy agresszív kockázatvállalónak tűnnek kívülről, azért az fontos hozzátenni, hogy még mindig nagyrészt a megtermelt cashflow-jukat költik el és fektetik be újra, de ennek megvan az úgynevezett big market illusion, vagy nagy piac illúziója, hogy mindenki ugyanabból a piacból akar kiasítani egy nagy szeletet, de mindenki egy kicsit túl gondolja, hogy mennyi juthat ebből neki, hiszen mindenki azért ugyanarra a tortára pályázik ebben.
Az utolsó érdemi korrekciót lényegében a világ tőkepiacain Donald Trump vámbejelentései okozták még tavaly március-április környékén. Mit lehet várni az amerikai elnöktől az idei évben? Ez a Trump faktor, ez okozhat-e meglepetést? Vártok-e izgalmakat? Lehet-e esetleg hasonlóan jó beszálló valamikor majd az év során?
Szerintem biztos, hogy zajt még egy ideig fog okozni. Én azt remélem, hogy azért a 4 éves ciklusában, hogy haladunk előre időbe, úgy egy picit talán lecseng a zaj. Ugye az ő működése is olyan, hogy először szeret nagyon agresszív dolgokat mondani, és utána abból valami megállapodásra jutni a túloldalon állókkal. Én remélem, hogy ez az egész ciklusára is valahol igaz lesz, hogy az első év, vagy az első egy-két év az, ami igazán agresszív, de ugye azért az idei évet hát elindította egy venezuelai akcióval, utána most Grönlanddal, úgyhogy ilyen szempontból az nagyon illuzórikus elképzelés lenne, hogy ne hozna zajt a világba. Donald Trump működésében azt fontos látni, hogy azért egy picit jobban érti azt, hogy mekkora, mennyire erős alkupozíciója van az Egyesült Államoknak egyébként külpolitikában, és ugye ezt a személyiségéből fakadóan sokkal agresszívabban használja, mint egyébként a megelőző adminisztrációk, és mivel ebben voltak sikerei, ezért szerintem ebből nem akar visszavenni, tehát marad ez ugyanez ez a logika. Akkor, hogyha közeledünk az időközi választásokhoz, ugye idén ősszel, neki nagyon fontos azért az, hogy a belpolitikában vagy a belföldi támogatottsága az leesett a megválasztás óta. Azt gondolom, hogy túlzó elvárásai voltak, vagy túlságosan elhitték a nagy állításait a szavazó bázisa. Túl hamar vártak megoldást az összes olyan számukra égetőnek gondolt problémáról, mint mondjuk a bevándorlás vagy az infláció, és ezekben túl nagy várakozások voltak, és ebben van most egy csalódás, és ugye ezért a belföldön kell azért Trumpnak valamit mutatnia, most a külpolitikában próbál eredményeket felmutatni, ez látszik, de valószínűleg a fókusz azért az időközi választásokra fog tolódni, és szerintem a republikánus párton belül is érzik azt, hogy azért volt nagy támogatottsága a republikánus párton belül Trumpnak, mert látszódott, hogy a szavazókat eléggé egy irányba tudta állítani, és széles rétegeket meg tudott szólítani. Azért, hogyha ez a fénye kopik, akkor valószínűleg a republikánus párt is. Egyébként elég sok mindenben a republikánus párt azért nem érte egyet a Trumpi külpolitikával. Úgyhogy én azt gondolom, hogy kicsit inkább befele fog fókuszálni, nagyon fontos lesznek az infláció, energiaárak, ugye valahol ezzel függ össze valószínűleg a venezuelai akció is, tehát neki nagyon-nagyon fontos az olajár, egyébként neki elég fontosak a tőzsdék is, tehát szerintem nem szeretne itt időközi választásokra egy, nem tudom, nagy drawdownnal vagy nagy visszaeséssel ráfordulni egy S&P-be vagy bármilyen más tőkepiacon. Úgyhogy neki ezek valós korlátszó tényezői, neki láthatóan a jogszabályok nem igazi korlátszó tényezői, meg a nemzetközi jog se, de az S&P 500 meg az amerikai 10 éves államkötvényhozam az tudja korlátozni érdemben.
Az államkötvények hozamával meg is érkeztünk a monetáris politikához, amit szintén kiemeltél, és hát egy nagyon lényeges faktor, amikor a tőkepiacoknak a kockázatait, lehetőségeit mérlegeljük. Mit lehet várni az amerikai Fedtől, illetve a többi központi banktól az idei évben? Hogy látod, mekkora a mozgásterük ebben az inflációs és egyéb környezetben?
Hát most elég érdekesen néznek ki a világban a fejlett piacokon, azt gondolom a hozamgörbék, mert ugye a rövid kamatokra van ráhatása a jegybankoknak, viszont az látszik, hogy annak ellenére, hogy Európában is elindult egy kamatcsökkentési ciklus, és úgy láthatóan nagyjából mondjuk az Európai Központi Banknak sikerült megvalósítani a soft landinget, és ugye Amerikában se arról beszélgetünk, hogy a Fed kamat emeléseit nézegetnénk, hanem sokkal inkább, hogy most 2-3 vagy 4-et tud-e vágni idén. De azért a hosszú kamatok azok fennmaradtak Európában is, Japánban is, Egyesült Államokban is, és ebből egy jóval meredekebb hozamgörbe adódik ki, ami azt jelenti, hogy a hatása is a monetáris politikának egy picit limitáltabb, tehát ez attól függ, hogy az adott országban milyen típusú hitelezés jellemző, ugye azokban mondjuk például Európában, az északi országot jellemzőbb a változó kamatozású hitelezés, ezért ott többet segít, hogyha a rövid kamatokat levágja a jegybank, viszont azokban az országból inkább a hosszú kamatokhoz, Egyesült Államokban is mondjuk a 30 éves kamatokhoz kötik mondjuk a jelzálogkiteleket, akkor ott az lesz az irányadó. És van egy különlegessége egyébként, azt gondolom ennek a mostani gazdasági ciklusnak, az, hogy elég okosan a 2020-21-es időszakban, aki tudott, az a nagyon alacsony hozamkörnyezetbe befixált egy hosszabb jelzálogkitelt, vagy refinanszírozott, vagy akkor vett fel jelzálogkitelt. És emiatt az történik, hogy ahogy emelte a kamatokat a Fed, ez nem szivárgott át a lakosság felé egy az egybe, hiszen befixált kamataik voltak jó időre. Viszont ennek az ellenkezője is igaz, hogy amikor csökkentik a kamatokat, akkor ez a csökkentett kamat is jóval magasabb egyébként, vagy az alacsony hozamszint is magasabb, mint amin 2020-21-ben mondjuk egyébként hiteleket lehetett fölvenni. Tehát a marginális, az új hitelfelvétel az folyamatosan szigorító hatású. Úgyhogy őszintén szóval én gyengének érzem most a Fed szerepkörét a reálgazdaságra ilyen szempontból, mivel kicsit ezzel az ő kezéből is kicsúszott az úgynevezett transmisszió, tehát hogy milyen a reálgazdasági becsatornázódása egy kamatváltoztatásnak.
Az Egyesült Államokon kívül milyen tőkepiaci, geográfiai régiók azok, amiben fantáziát láttok? Vannak-e esetleg kedvencek, vagy olyan lehetőségek, ahol akár értékeltség, akár triggerek alapján komolyabb potenciált láttok még?
Alapból ciklikus szempontból Európát jónak gondoljuk, ott találni azért olcsóbb vállalatokat, elindult egy más típusú fiskális politika Európában. Nekik is segít az, hogy az energiaárak azok remélhetőleg lent maradnak a következő időszakban, most független attól, hogy a gázárban rövid távon van egy felugrás, ez ugye hidegtélnek köszönhetően, de a hosszú távú struktúrális tényezők támogatóbbak tudnak lenni ezen az oldalon is. Az LKB-nak van egy kamatcsökkentési ciklusa, és itt azért talán jó vállalatokat. Talán ebben egy különösen erős pont a brit részvénypiac, őt neki a Brexit óta volt egy nagyon erős veszőfutása, mind a politikai válságok egymás utánisága miatt, mind a orosz-ukrán háború ott is jelentős hatást gyakorolt a megemelkedő gázár miatt, mint pedig ugye a politikai válságok implikálta kockázati felárak növekedése még az államkötvények terén is, és ettől elég rossz a lakossági fogyasztás és a lakossági szentiment, tehát ott például abszolút az van, az kicsit az ellenkezője, mint ami Amerikában van, hogy inkább nő a lakossági megtakarítás, és inkább többet takarít meg a brit fogyasztó, mint amit a reálbér emelkedése implikálna. Úgyhogy azt aktívan nézegetjük, hogy a kamatérzékeny, illetve belső fogyasztásérzékeny, kisközepes cégek az Egyesült Királyságban azok izgalmasak tudnak lenni, mivel most már egy elég hosszú, rossz időszak áll mögöttük, és eléggé kiszerettek belőle a külföldi befektetők, tehát már sok-sok éve konstansan csak kiáramlás van igazából a részvénypiacból, és ott találunk tényleg elég jó árazású, vagy elég olcsó egyedi részvényeket. Én azt gondolom, hogy érdemes az emberek Kínát is nézegetnie. Elég rossz a szentiment ezzel a piaccal kapcsolatban. Elég olcsó részvényeket lehet találni, akár olyan növekedési szektorokban is, amik sokkal magasabb árazási szorzón forognak az Egyesült Államokba. Én azt gondolom, hogy két oka van. Az egyik az nyilvánvalóan magától Kínától van egy félelem az orosz-ukrán háború óta, hogy megtörténhet ugyanaz, mint az orosz részvényekkel, és emiatt van egy magasabb kockázati feláruk, ez nyilván egy létező kockázat tud lenni, illetve maga a kínai belső gazdaságnak a gyengelkedése. Nagyon polarizált a kínai gazdaság, tehát nagyon erősen futnak ugye a new economy rész, ami az akugyártás, az elektromos autók és hasonló szegmensek, de az old economy az nagyon szenved, és főleg nyilván az ingatlan piac az, ami továbbra is lejtmenetben van, továbbra is nagyon alacsony az új beruházásot. Neki le kell küzdeni azt a túlkapacitást, amit felépített, és ez csak egy hosszú ciklusnak tud az eredménye lenni, tehát ott kell egy tisztulás, úgyhogy ott is én azt érzem, hogy nem jó a szentiment Kínával kapcsolatban, és ott is akadnak egyébként szerintem jó árazású eszközök, és úgy általában fejlődő piacok egyébként izgalmasak tudnak lenni szerintem. Jót tud tenni nekik a gyengülő dollár úgy általában, és az árazásuk jó párnak érdembe, vagy nagyon komoly diszkonton forog a fejlett piacokhoz képest, úgyhogy jó elem lehet egy portfólió.
Ha az elmúlt éveket nézzük, akkor a régiós, illetve a hazai részvénypiac is a világ éllovasai közé tartozott, egészen elképesztő hozamokat, szárnyalást lehetett látni, de vajon folytatódhat-e? Úgy is kérdezhetném, hogy 38 000 forint közelében érdemes-e még esetleg OTP-t vásárolni?
Igen, a régiós részvénypiac, senkit a magyar is, ez kiemelkedően jó volt egyébként világviszonylatban is, és most már nem is csak a elmúlt évekre, hanem most már talán az elmúlt 5-6 évnek egyébként a egyik legerősebben teljesítő régiója volt. Azt mondom, az elmúlt időszaknak a fontos faktora az volt, hogy több minden egy irányba állt, elindult egy érdemi infláció csökkenés ebbe a régióba, ezen keresztül el tudott indulni egy érdemi hozamcsökkenés is. Lejöttek a gázárak, ugye lejött az olajár is, az is elég alacsony most, és egyébként gyenge a dollár is, tehát valójában ennek nincs, ez nem bántja az inflációt, és támogatni tudja adott esetben az ipart is. És ebből az elegyből ki tudott jönni egy egyébként viszonylag ciklikus iparágakkal teletűzdelt régiós tőzsdékben egy jelentős eredménybővülés, ugye viszonylag magas tudott lenni a bankoknak a profitabilitása, energiacégeknek a profitabilitása, és egy csökkenő kamatkörnyezetben egy emelkedő profitabilitás, ez nyilván egy nagyon-nagyon attraktív kombináció a tőkepiacoknak. És ugye ezek közül elég sok faktor az megmaradt, a legfontosabb még ehhez az az, hogy Magyarországot kivéve, de a régiós ország többsége az elég komoly támogatásokat kap továbbra is az Európai Uniótól, ez azért a növekedésre érdemi hatást tud gyakorolni. A lengyel piac különösen erős, a belső gazdaság is, a belső kereslet is erős, és egyelőre az látszik, hogy a gázár, illetve ugye általában az energiaárak tekintetében reális lehet egy olyan feltételezés, hogy hosszabb távon kisebb volatilitással, kisebb kilengésekkel lent tud maradni a gázárészben, azért mert van Romániában is egy nagy gázmező, aminek a kitermelése elindul, akkor az segíti a kínálatot, illetve ugye az alkalmazkodás, amire a orosz-ukrán háború kényszerítette a kontinenst, az beérett, tehát kiépítették az LNG fogadó terminálokat, illetve az indító terminálok is épülnek ki, és ezek befejeződnek az Egyesült Államokba és Katarba is, és akkor jobban össze van kötve a világ gázpiaca, ezért kisebb kéne legyen az olyan típusú sokkoknak a lehetősége, mint amilyen mondjuk az Oroszországról való leválás volt, és ez nyilván segíti a régiót is. Úgyhogy ez elegy, azt gondolom, hogy pozitív tud lenni, viszont nyilván sokat emelkedtek ezek a tőzsdék, ezért valamennyi azért az ő árazási diszkontjukból lejjebb jött, de továbbra is azért jóval nyomottabb árazáson van egy régió, mint egy Nyugat-Európa, nyilván főleg, mint egy Egyesült Államok. Ez ugye mindig is így volt, ennek az oka az, hogy sokkal több itt a erősen ciklikus cég, illetve alapvetően a régiónak országkockázati vagy egyéb okból is van egy felára. Úgyhogy inkább most abban a szakaszban vagyunk, ahol azt gondolom, hogy továbbra is attraktív a régió, csak nincsenek ezek a nagyon-nagyon alacsony értékeltségek, mint amik kialakultak 2022 után. Ugye az igazi trigger az az volt ennek a régiónak, ahol megindult ide a tőke, hogy reálisnak tűnt a békemegállapodás, és én azt gondolom, hogy ez elég volt, tehát maga a hír az elég volt, nem kellett ehhez a tényleges békemegállapodás, nyilván ha lesz, akkor az még tud adni egy plusz flow-t, de az, hogy a külföldi nagybefektetők, akik 2022 után teljesen kivonultak a sokszor a régióból, ahhoz, hogy ők újra visszajöjjenek, ahhoz elég volt ez a trigger, mert utána jobban ránéztek, akkor látták, hogy egyébként nagyon olcsó eszközöket tudnak itt találni, és ez már megindította a flow-t, de nyilván a békemegállapodás az, ami még egy plusz erre egyébként rá tudna rakni.
Magyarországon választások jönnek áprilisban, befolyásolja ez a stratégiátokat bármilyen szempontból, akár a forintnak a helyzetére is kitérhetünk itt?
Azt gondolom, mindenképpen kell ezzel foglalkozni, részben azzal, hogy milyen változások jöhetnek, melyik oldalon milyen típusú a gazdaságpolitika, de ami fontos az, hogy általában, és ez nem csak Magyarországra igaz, máshol is, ugye a választási költségvetés fogalmaz létezik, ilyenkor azért jobban megnyomják a költéseket az államok. Ugye általában itt a régióban magasak a költségvetési hiányok Lengyelországban is, Romániában is, Magyarországon azért nem lógunk ki, de relatíve magas a magyar hiány, és valószínűleg választásig még lesznek ebbe plusz költések. Úgyhogy azt gondolom, hogy akárki is nyer, valamit kezdenie kell ezzel a helyzettel, tehát valamilyen kiigazításra szükség lesz, ami nyilván önmagában nem pozitív. Ami viszont izgalmas szerintem az az, hogy hogyan tekint külföld Magyarországra, mert nyilván a forint árfolyamot meg a magyar kötvényeket is elsősorban ez határozza meg. Én abban inkább azt látom, hogy a lengyelhez hasonlóan, hogyha lesz egy ellenzéki fordulat, akkor inkább azt a faktort fogják felnagyítani, hogy nagyobb esély van arra, hogy több EU-s forrást kapunk meg, és kicsit jobban betakozódunk a nyugati szövetségi rendszerbe, vagy visszatakozódunk a nyugati szövetségi rendszerbe. Ami, hát ebben eltérök a vélemények, én inkább azt gondolom, hogy ez kockázati felár csökkenéssel tud járni, és mind a kötvényekben attraktív tud lenni, mind egyébként a forintba, nagyobb teret tud engedni a jegybanknak is a kamatcsökkentésekre, illetve nyilván itt egy feltételes módban elindulhat egy spekuláció külföldre arra is, hogy akkor akarunk-e az eurozóna felé konvergálni, és az nyilván megint pozitív tud lenni a felárcsökkenés szempontból a magyar eszközökre.
Köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba, és megosztottad ezeket a várakozásokat. Pekár Dávid, a Hold alapkezelő senior portfólió menedzsere volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
Én is köszönöm.
A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Köszönjük a figyelmet!
Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.